Székely Dózsa György csillagromboló, Barkó ciklánflotta. Eleinte a burkus király nem értette, hogy leendő apósa miért nem fogadja őt, aztán a déli harangszó elültével Réka felvilágosította az izgatottan toporgó férfit. Emese hercegnő elkötött egy vadászbombázót, és megszökött egy pökhenti űrparasztal.
Hát ez az én keresztnevem, nyögte burkus, és lehuppant a legközelebbi székre.
Réka és Zoltán tehetetlenül nézték őt, így hárman évek óta jó barátoknak számítottak. Emese túlzott, amikor nagy felháborodásában lefestette nővérének a férfit. Burkus egyáltalában nem hasonlított a gőgös Gunnar Gedeonra, sőt, határozott a jóképű férfi volt, amolyan manökken típus, akiért bolondulnak a nők. A rossz nyelvek szerint plegykás nép a magyar. A burkus szex hirdetéseivel tele volt az egész VV, virtuális világháló, és annyian léptek rá a honlapjára, hogy nap mint nap lefagyott a szervere. De az már régen volt. Manapság egész Dél-Pannoniában azt beszélték, hogy a burkus megváltozott, mert hogy teljesen beleszerelmesedett a legkisebb Barkóci lányba. Jó parti az emese, mondogatták az emberek, a szők és barna hajú 25 éves milliomos ugyanígy gondolta. Erre tessék, mi történik? A mennyasszony lelép az utolsó percben méghozzá egy űrparasztal.
Na és ki ez a Rogerius? Legalább gazdag ember? Legalább egy turáni nemes?
A kérdések vég nélkül tolultak az elkeseredett hős szerelmes ajkára, ott helyben ki tudta volna belezni ismeretlen vetétását. Amióta szembesült az igazsággal, izzadt kézzel markolta lézerpisztolya markolatát. Egy 100 000 aranytalléros hekkerent kokk, nem 40-es típusú, rezgő áramkörös turbo lézer fityegett a derekán. Ez volt az egyik legkorszerűbb energiafegyver, amit legálisan be lehetett szerezni. A fegyvert közvetlenül a gyártónál kellett megrendelni, a fedélzeti számítógépét a felhasználó aurájára kalibrálták.
Egy kiugrasztott dominikánus, aki a koronát kutatja, adta meg a felvilágosítást Zoltán.
Hehehe, tehát bolond.
Mi így is mondhatjuk.
És egyáltalán hogy került ide ez a csuhás?
Réka és Zoltán nem tudtak Stenonis vallomásáról. Amióta a nagymester bevallotta Barkócinak Rogerius klón mi voltát, a nagyúrral alig lehetett találkozni. Teljes elvonultságban élt, jóformán ki sem dugta az órát a hajókápolnából. Az aprólatok szerint vég nélkül térdelt a feszület előtt, és imádkozott. Egyedül az esztergomi érseket és a Székely Dózsa György hadipapját engedte magához, még Klára asszony sem mehetett be hozzá. Mindenki értetlenkedve firtatta a történések okát, de senki sem tudott épp kézláb magyarázatokkal szolgálni. Az oposz visszatakarodhatott a szép mező szárnyára. Ez a megfogalmazás Zoltán szájából hangzott el. Stenonis ugyanúgy nem mutatkozott, mint a bán. Ekkor érkezett meg burkus, aki a legtöbbet veszítette. Hoppon maradt. A mennyasszonya ezzel a váratlan lépéssel úgy kikosarazta, mint a pingy. Ha a dolog kitudódik, rajta fog rögni a fél galaxis. A testvérek összenéztek. Mivel nem tudhatták, mennyit ildomos elmondani a Szent Korona utáni kutatásról, ezért Zoltán úgy határozott, inkább mindent elmond. Megállt burkus előtt, és kezét a kard markolatán nyugtatva röviden összefoglalta a történteket. A király szótlanul hallgatott a beszámoló alatt, arcáról nem tükröződtek az érzelmek. Miután Zoltán a mondókája végére ért, lassú, fáradt mozdulatokkal felállt, és nagyon sokáig szótlanul sétálgatott a szobában. Percekig tartott, faltól falig, stázis mezőtől stázis mezőig tartó járkálása, Réka már-már beleszédült ebbe az oda-vissza monotóniába. Hál' Istennek burkus véget vett ennek a különös meditációnak, és visszahuppanhat a székére. Dicséretes elszántság, amivel az apátok a koronát kutatja, ezért megbocsátható, amiért az oposzhoz fordult, a cél érdekében minden eszköz felhasználható. Ez egy dolog. A másik, ami miatt rágom a kefét. Nem tagadom, szerelmes vagyok a húgotokba, olyan szerelmes, ahogy a nagykönyvben meg van írva, ennek okán nem tűrhetem, hogy egy ilyen puha pöcsű tudós elhalássza az orrom elől. És nem is fogja, erre mérget vehettek. Azt senki sem állított, hogy Rogerius és Emese Zoltán elharapta a mondat végét, amikor meglátta Burkus tekintetét. Jobb, ha nem folytatod, kedves barátom.
Mit tervezel?
Kérdezte Réka, aki emese öngyilkossági kísérlete óta úgy járt kelt a hatalmas csillagrombolón, mintha önmaga árnyéka lenne. A bűnbánat mardosta a lelkét. Szerette a húgát. Emese azt testesítette meg a számára, ami valahol ő maga szeretett volna lenni a lelkeméjén. Öröklázadó és szabad, mint a madár. De nem tehette meg. Sorsa összefonodott a klánéval.
Hogy mit tervezek? Pattant fel a férfi. Azt tervezem, hogy utánuk megyek, és kinyírom azt a kurva Rogeriust.
Kinyírod?
Ki én? Vigyázz, barátom! Ezzel kivívhatod magad ellen az oposz haragját. Ki tudja, miképpen gondolkodik az a kutya Stenonis.
Figyelmeztette a felbőszült férfit Zoltán. Elsők között lett volna, aki nagy odaadással ingyen és bérmentve kitekerik a koronakutató nyakát, de ő Burkussal ellentétben legalább tudott higgadtan gondolkodni.
Rogeriust a sötétség íjászai hozták a csillagrombolóra, töprengett magában Zoltán.
A dominikánus elméletileg az ő szerzeményük, nyilván nem néznék jó szemmel, ha Burkus merő szerelemféltésből szét akarná trancsírozni.
Kit érdekel az oposz? Őket is kinyírom, mind egy szálig.
Burkus odaállt a Barkóczi fiú felé, vállára tette a kezét.
Velem tartasz-e, Zoltán?
A két férfi farkas szemet nézett egymással.
Igen. De csak óvatosan álljunk neki, barátom.
Ne félj, nem lesz itt hiba, nyugtatgatta Burkus.
Na és te, velünk tartasz?
Fordult Rékához.
Szükségünk lehet egy jó harcosra.
Réka szinte lelkét marcangoló fizikai fájdalomként élte meg a tehetetlenség érzését. Két véglet között örlődött. Szerette emesét és boldognak akarta látni, ezért mindenre hajlandó, ha kell, apja akaratával is szembe helyezkedik, és végtelenül haragudott a kis húgára, amiért ilyen gyengének mutatkozott, amiért ilyen alpári megoldást választott. Vajon melyik oldal az erősebb? Ha emese mégis beleszeret Rogeriusba, akkor mit fog tenni? Álljon ki a húga mellett és üdvözölje ezt a botrányos kapcsolatot, vagy a Barkóczyak becsületét óvva, védve, saját kezüleg vágja el a koronakutató torkát?
Állj, nem tudom, mondta csöndesen.
Burkus értetlenkedve nézett rá.
Nem tudod?
Egész életedben határozott voltál. Emlékszel, amikor pár viadalra hívtad ki a deélősi lányt?
Mindannyian le akartunk beszélni róla, de te mégis elmentél a találkozóra.
Te az egyik leghatározottabb lány vagy, akivel életemben találkoztam. Most a húgodról van szó, és nem tudod, hogy mit csinálj.
Réka, ezt egyszerűen nem akarom elhinni.
Nem tudunk utánuk menni, azt sem tudjuk, merre keressük őket, sóhajtotta Réka.
Legszívesebben 1 millió fényévnyire lett volna ettől a kabintól, ettől a beszélgetéstől. Zoltánnak támadt egy ötlete.
Az oposz kiküldte a kutató szondáját. Nyilván az irányjeladó adását akarják bemérni. Minden hadihajón van ilyen az esetleges dezertőrök miatt. Semmi más dolgunk nincs, mint megfigyelni őket, mikor indul el egy oposz felderítő hajó a szép mezőszárnyáról. Ha ez bekövetkezik, akkor biztosak lehetünk benne, hogy Stenonisék nyomra bukkantak.
Semmi dolgunk, mint követni a felderítőket, kielemezni az úti céljukat és előbb odaérni, mint ők.
Na, hogy tetszik?
Nekem nagyon?
Lelkesedett a Burkus király. Réka csak vintorgott.
Ehhez egy nagyon gyors űrhajó kell. Apánk flottájában nincs olyan hajó, amelyik észrevétlenül követni tudna egy oposz felderítő egységet.
De nekem van, ütött a mellére Burkus.
Az én fényklipperem gyorsabb bármelyik oposz járgánynál. Ráadásul a távozása nem kell gyanút Stenonisékban. Mindenki azt fogja gondolni, hogy bánatomban hagytam itt a flottát.
Réka sokáig töprengett a válaszon. Mire észbe kapott, a két férfi beleegyezésnek vélte a hallgatását. Nincs válaszút,